Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Mennyire iskola még az iskola? Ercse Kriszta oktatáskutatóval erről fog ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét mindenkinek.
Örülök, hogy eljöttél, és örülök, hogy olyan témába jöttél, ami szerintem napirenden van, amióta a rendszerváltás, vagy meg azelőtt is, folyamatosan mindig oktatásról beszélünk, úgyhogy nem lesz unalmas ez a dolog, mert megint egy új szempont szerint közelítjük, remélem. De mielőtt belekezdenénk, itt van velünk még egy igazi munkatársam még, Korcsmáros Zsófia. Szia, Zsófi!
Jó estét!
A témánk pedig az oktatás, és tulajdonképpen, amikor erre készültem, akkor én egy kicsit olyan nagyívű beszélgetésre készültem, ami arról szól, hogy az oktatás tulajdonképpen milyen módon tölti be a ma a szerepét, és én azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy kéne nekiállni. Az egész oktatásnak szerkezete, rendszere van, feltételei vannak, és állandó panaszkodás van. Amióta a rendszerváltás van, azóta mondom, mindig baj van vele, meg előtte is, és néha azt hiszem, hogy tulajdonképpen unalmas lenne a világ, ha nem lenne oktatásról vita.
Hát azért óvatosan jegyezzük meg, hogy nem mindegy, hogy milyen vita van róla. Tudom. Tehát nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az oktatás magasabb és még magasabb minőségéről beszélgethetnénk. Most nagyon nem itt tartunk.
Igen, úgy érzem, hogy ebben az oktatás a 30 év alatt, vagy 40 év alatt már történt, önmagában is megváltozott követelmény rendszereknek kéne megfelelni. Egészen sok mindent változik az idő. Tehát amelyre egyébként élünk és törünk, az oktatással szemben mindig kell, hogy változzanak a követelmények, de csak akkor, hogyha jól működő oktatás van. Nekünk az a bajunk, hogy egyszerre az oktatás önmagában sincs a helyén, meg azok a követelmények, ami tulajdonképpen ebben az dologban meg kellene, hogy jelenjenek, azok igazából nem is kapnak elég figyelmet vagy hangsúlyt. Tehát azt mondom, hogy egyszerre a legkorszerűbb oktatásról beszélünk, meg a legelemi körülményekről is beszélünk, egyszer időben oktatásról beszélünk, jól mondom. Azt mondom, hogy szülőkről beszélgetünk, akik hogy küldik az iskolába a gyerekeket, meg mindenféle dologról beszélünk, de nem tudjuk elkapni ebben a dologban a dolgot, hogy hogyan kéne az oktatáshoz nek hozzáállni, hogy ez a helyzet megváltozom, mert nem jó a helyzet.
Hát nem, azt arról nagyon-nagyon jó lenne, ha lenne egy társadalmi konszenzus, hogy az oktatásnak mi a feladata. Igen. És valóban abban igazad van, hogy az egy nagyon nagy akadály, hogy a szülők fejében is sem egészen világos, hogy az a kor, amiben élünk, az milyen elvárásokat támaszt, akár még velük saját magukkal szemben is, és nem gondolunk annak utána, hogyha ennek meg tudunk felelni, vagy nem tudunk megfelelni. Ha nem tudunk megfelelni, akkor az miért van? Milyen képességekre, készségekre, tudásokra van szükségünk nekünk magunknak, akik benne élünk, rajta sétálunk a munkaerőpiacon, ebből mi következik az iskolával kapcsolatos elvárásokat illetően. Ugye az is nagyon fontos, hogy az iskoláról kéne valamivel tudatosabban gondolkozni, hogy milyen szerepe, milyen feladata van egyáltalán a társadalommal szemben. Ugye szoktunk azt olyanokat mondani, hogy a társadalmi kohéziót, az egyenlőtlenségek mértékének csökkentését, például ilyeneket is várnánk tőle. Várnánk tőle nyilván olyasmit, hogy valamilyen módon reflektáljon a munkaerőpiaci igényekre. De természetesen várnánk tőle az egyén szintjén azt, hogy az egyéni életképesség maximumát, amit mondjuk az adott lehetőségekből ki lehet hozni, tehát azt legalább fusson neki. Jelenleg Magyarországon abszolút nem ilyesmiről, tehát nem korszerű dolgokról beszélünk egyáltalán, nem korszerű dolgok történnek az iskolában. Ez a legnagyobb baj talán.
Úgy érzem például, hogy a szülőknek van egy oktatásképe mindenkinek, valamilyen módon is, ha teheti, azokat a megoldásokat keresi, ami az ő oktatásképéhez legközelebbi. Nem véletlenül érzékelem, hogy sokan dezertálnak, most fogalmazom így, az általános oktatás rendszerből, aki teheti, és jobb helyre adja az iskolába, vagy esetleg megjelent ilyen, nem is tudom, hogy az oktatás rendszerhez szervesen tartozik az egyházi iskolák, erről lehet, hogy külön is lehetne beszélni, hogy tulajdonképpen, amikor NAT-ként vagy egyáltalán oktatási rendszerként beszélünk, hogy az mennyire kompatibilis például az egyházi iskolák létező struktúrájával, vélem hinni, hogy nincs ebben az értelemben mindenben szempontból átjárás, csak ezt feltételezem, nem tudom, ezt te jobban tudod, hiszen erről foglalkoztál is. De tulajdonképpen a szülők oktatásképe szerintem itt kulcs. Amikor az elmúlt időben sokat hallottam, hogy menekülnek az oktatásból a gyerek, a szülők, akkor szerintem egy kritika az oktatásra egyébként is, gondolom.
Hát két dologban szerintem, ami most itt nagyon gyorsan, nagyon sok jó dolgot említettél, de hogy válasszuk külön azt, hogy a szülők fejében valóban önkéntelenül van egy nosztalgia azután az iskola kép után, az iskola klíma, az iskolai elvárásokkal szemben, amik őt maguk átéltek, hiszen ők azt ismerik, az az ismerős, és akár jó volt, akár nem, azt tekintik a etalonnak. Ez sok szempontból nem jó. Nem jó, mert hiszen ha valami tegnap történt, tegnapról mára viradólag sokkal okosabbak lettünk. Az oktatásban is sokkal okosabbak vagyunk a tekintetben, hogy mit tudunk arról, hogy mi a tanulás, hogyan történik, sokkal okosabbak vagyunk módszertan tekintetében. Tehát egész egyszerűen az azt jelenti, hogy szinte mindent tudnánk jobban csinálni, de nagyon-nagyon sok esetben ez ilyen típusú előremutató innovációkat, pontosan ez a szülői, az emberi természetből levezethető konzervatizmus akadályozza meg. A másik, amit említettél, és ami szerintem nagyon fontos, az a szülők kimenekülés az állami iskola rendszerből, az pedig pontosan inkább, hogy arról szól, hogy azért elég sokan érzékelik mégiscsak azt, hogy az iskolának itt és ma, most a 21. században valami egészen mást kellene csinálnia, egészen mást kellene adni a gyerekeknek, illetve ha még ezeket az elvárásokat nem is érzékelik pontosan, azt viszont látják, hogy az, hogy a gyerek ott van benne ebben a mai magyar oktatási rendszerben, az intézmény rendszerben, az a gyereknek árt. Szóval ez egy olyan borzasztó erős iskolakritika, nagyon-nagyon-nagyon sok rétegű iskolakritika, de mindenképpen iskolakritika, de ez két különböző dolog.
Igen, csak néha azt hiszem, hogy az iskola önmagában van, ugye létezik, és ugye mellette elég sok információ megragadási lehetőség, vagy elsajátítási lehetőség támadt az elmúlt 30-50 évben, és ez nem a rendszer, pont az informatika, vagy az internet fejlődések címén. Tehát a tudás megszerzésének megjelentek olyan fajta erős lehetőségei, amitől az oktatásnak is egészen máshol van a hangsúlya. Most nem állítom, hogy ebben az értelemben ez mindent megváltoztat, de vannak olyan oktatási módszerek, és nagyon izgalmas módszerek, amelyek a máshol megszerzett tudást megtanulják integrálni. Abban az a szerepe, nem a tudást próbálja ezzel átadni, és magyarul a tudás átadásnak nem az iskola a fő szintere, hanem bárhonnan szerzett ismereteknek a strukturálása az ő feladata. A tanárnak az a feladata, hogy hogyan lehet beépíteni azokat az ismereteket tulajdonképpen, amit innen-onnan szedett egy fiatalember, és az hogyan lehet befordítani a napi gyakorlatába, akár a történelem képébe, vagy a biológia képébe. És valahogy azt gondolom, hogy ez a fajta rész sem erősödött fel az elmúlt időben, pedig tulajdonképpen ezzel még segíthetnénk is az iskolának. Annak az iskolának, amelyik ma már meglehetősen vergődik alapfeltételet illetően. Nem tudom, mit gondolsz erről.
Hát ott kezdjük szerintem, hogy tudás átadásról manapság már nem nagyon beszélhetünk, hiszen pontosan tudjuk azt, illene tudnunk, és illene tudomásul vennünk, még ha nem is szeretjük a következményeit, hogy a tudást azt minden gyerek maga konstruálja, és ehhez kellene alkalmazkodni az iskolának. Ehhez képest, és akkor most utalnék arra, amit említettél, hogy az információnak, ne feltétlenül tudásnak nevezni, mondjuk az információnak ezerféle csatornája nyílt meg minden egyes individuum körül, ahonnét információ érkezik hozzá, és azzal valamit kezdenie kell, és az ember önkéntelenül kezd vele valamit, és valóban az iskolának arra kellene felkészítenie és alkalmassá képessé tennie a gyereket, hogy a saját tudás konstrukciójának a folyamatát menedzselje. Most ehhez képest valóban megtanítani, mérlegelni, kritikusan gondolkozni, mérlegelni a forrásnak a hitelességét és mindazok a dolgok, amikről beszélünk, de ehhez képest az iskola, akinek ezen a feladata még most is ott tart, hogy görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy egyfajta tudás monopóliumra, a tudás osztónak a privilégiumára igényt tart. Tehát azt tekinti, ugye te is mondtad, hogy máshol megszerzett tudásoknak, képességeknek, képességeknek az integrálása, szó sincs erről, tehát egy bizonyos típusú tudást ismer el, azt is egyfajta előemésztett módon, ahogyan azt a pedagógus interpretálja. Na, ezt hívja tudás átadásnak, ami hát nevetséges, mert gyakorlatilag a tudást azt ledegradálja egy memory terét. Tehát a tanár kiböfög valamit valamilyen módon, ahogy azt ő helyesnek gondolja. Ne gondoljuk, hogy ez valami standard. Tehát Marika néni és Józsi bácsi is másképp fogja elmagyarázni a 48-as forradalmat, és másképp fog beszélni a himnuszról. És a gyereknek pontosan úgy kell, ahogy Marika a néni vagy Józsi bácsi szája íze szerint, ez nem standardizált.
Persze, egyetértek. Csak ugye, amikor natosítjuk a dolgot, most azt mondjuk, hogy tulajdonképpen olyan követelményeket teszünk bele az oktatásba, amilyen tételes és részletes, és mondjuk irodalommal, történelemmel, bármi mással szemben, akkor valószínű azt a fajta dolgot kerüljük el, amiről te is beszélsz, hogy alkotó módon építsünk fel egy tárgyhoz, egy tudáshoz való viszonyt, ami azt is jelenti, hogy máshol megszerzett tudást el tudjuk helyezni a meglévő és természettudományos vagy irodalom, vagy benne tudja mi rendszerben, és ezért egészen más pedagógus szerepben is kellene gondolkodnunk, és tulajdonképpen sokféle szempontból másféleképpen kéne működni. Ez a frontális működés, hogy a tanár a tudás tulajdonosa, és ő adja át, ez borzasztó ebben az értelemben. Hogyha belegondolunk abba, sok iskolánk, nem budapesti világ, vidékiebb iskoláknál, a tanáron múlna például akkor ilyen szempontból a gyerekek tudása, és szerencsére én sok tizenévessel találkoztam, sajnos nem annyira, mint amennyire kellene, hogy ezekből a vidékekből is fel tudtak valamilyen módon kapaszkodni, és meg tudtak erősödni, és olyan szakmákat találtak, ami például a környékükön nem lehetett. Tudod, találkoztam például egy fantasztikus fiúval, aki egy nagyon szörnyű kis településen nőtt föl, japán és kínai szakos egyetemista lett belőle, és meg is kérdeztem tőle, hogy honnan volt ez az egész pályaválasztás, és szóval látta az anime című rajzfilmeket, és beleszeretett ezekbe a japán rajzokba, és innen lett belőle japán irodalomszakos. Tehát azt mondom, hogy ez messze szembe ment a helyi feltételekkel. És azt gondolom, hogy az ilyen típusú karriereknek tulajdonképpen egyre több a valószínűsége, és egyre inkább fontos, hogy így lehessen, mert ha csak a rendszerből építkezünk, akkor minimális mobilitásra sincs esély.
Hát attól tartok, hogy nem tudok nagyon boldogan egyetérteni. Nem. Mert hogy én pontosan azt látom, hogy Magyarországon az a típusú oktatási esélyegyenlőtlenség az döbbenetesen fokozódik, és csak növekszik. Tehát amiről nagyon fontos, hogy tudatosan gondolkozzunk, hogy társadalmi egyenlőtlenségek azok vannak, és hazudik, aki azt mondja, hogy ezek teljesen felszámolhatóak. A magyarországi oktatási rendszernek az az iszonyatosan nagy bűne, hogy a társadalmi hátrányokat az iskola oktatási hátrányokká konvertálja. Tehát egy gyereknek az iskolai pályafutását az fogja nagyon nagy mértékben meghatározni, hogy milyen háttérből, milyen szociokulturális és milyen szocioekonomiai háttérből érkezett az iskolába, és az iskola mennyire tud megfelelni az iskola kifejezetten a középosztály normáira optimalizált elvárásrendszerére hogyan tud alkalmazkodni. Ha nem tud, akkor kipörög, akkor lesz egy kudarcos tanulói karrierje, az iskolázottsági szintje az ennek megfelelő, ez a munkaerőpiaci kilátástalansága ilyenek megfelelőek lesznek.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I've been blasting and laughing so long that even mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Even treated like a punk, you know it's unheard of. You better watch how you're talking, where you're walking. You and your homies might be lying in truck. Well, I really hate to trip, but I gotta look. As I grow, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G that all the homies wanna be. They come on knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most our lives living in a gangster's paradise. Been spending most our lives living in a gangster's paradise. Now why are we so blind to see that the ones we've hurt are you? Situation that got me facing. I can live in normal life. I was raised by the streets. I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my tan in my hand and the gleam in my eye. I'm a locked out gangster, set tripping banger. My homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, live or die. What can I say? 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me, why are we so blind to see that the ones we've hurt are you and me? Now, why are we so blind to see that the ones we've hurt are you and me? Power and money, money and the power, minute after minute, hour after hour. Everybody's running, half of them ain't looking what's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. They can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. My life is out of luck, fool. Been spending most our lives living in a gangster's paradise. Been spending most our lives living in a gangster's paradise. Now why are we so blind to see that the ones we've hurt are you and me? Now why are we so blind to see that the
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Ercse Kriszti oktatáskutatóval arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mennyire iskola még az iskola, és nagy zűrzavart érzékelhetünk az oktatási rendszer környékén, magával az oktatással, meg az oktatással szembeni elvárásokkal is. És olyanokat mondott Kriszti, amit külön is érdemes felelősíteni, hogy igazából az iskola elmélyíti a társadalmi különbségeket, ahelyett, hogy igazából feloldaná. Egy múltkori beszélgetésben éppen azt hiszem, Halkap Istvánnal beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen a hátrányos helyzetet maga lehet, az oktatási rendszer teremti, fogalmazza meg a hátrányos helyzetet, abban az értelemben, hogy olyan követelményt állít egy kis térségben nehezebb körülmények között felnővő gyerekkel szemben, amit az ő környezete nem igazol vissza. Az ő képességei, kvalitásai legalább annyira jók lehetnek, csak azzal a társadalmi tanulással, ami körülötte van, más. Tehát nem akarom most a részletekbe belemenni, csak az tény, hogy az az oktatás, ami most van, nincs a helyén. És hogy a helyére kerüljön, ahhoz bizony akaratra van szükség, és pedig politikai akaratra, az roppantó jó lenne, hogyha ez az akarat tulajdonképpen valóban olyan oktatást teremtene Magyarországon, ami kell. És ebben az a baj, hogy ez a korszerű oktatás már ebben az értelemben nincs jelen a fejekben. A szülők meg bizalmatlanok, és kimentik a gyerekeket, ha tehetik, és akik nem tehetik, azoknak a gyereke még kritikusabb helyzetben keveredik az iskolába, és úgy nő fel, hogy felnő természetesen. Szerencsére az oktatás mellett azért sok ismeretet, információt lehet szerezni a világban, ha erre valakinek megvan a fogékonysága, de ebben is az iskolának lenne szerepe, ha jó iskola lenne. Itt tartunk ebben a pillanatban. Nem tudom, minden elemét mondtam el a beszélgetésnek, más szavakkal igyekeztem megfogalmazni. Hagytam neki valamit.
Tulajdonképpen ilyesmiről beszélgettünk, de itt a végén azért én azt hiszem, hogy nem lenne jó elintézni.
Nem
hogy...
akarom.
Ja, nem. Azt, hogy az iskolának mi lenne a feladata, vagy hogy ki mennyire fér hozzá, hát tulajdonképpen adott egy csomó csatorna az információszerzéshez. Tehát én úgy gondolom, hogy attól, hogy rengeteg felől áradnak ránk az információk, attól még nem leszünk képesek ezeket a maguk helyén kezelni a megfelelő kritikával. És ha valahol lenne feladat az iskolának, akkor az pont ez lenne. Uh-huh. Nem, semmi ilyesmi nem történik. Tehát az, hogy a kritikus gondolkodás felé tereljék a gyerekeket, hogy olyan klímát, olyan uh-huh. szituációkat állítsanak elő, ahol ez egyáltalán felmerülhet. Tehát ez nem történik meg ma Magyarországon.
Azért kérdezem, hogyha oktatásról beszélünk, hogy milyen iskolában érdemes erősíteni, vagy miben érdemes nekünk abban értelemben beszélgetni, hogyha oktatást várunk, jobb oktatást várunk, hogy az egy visszaállt poroszos iskolarendszer, ami Magyarországon sose állt teljesen össze szerencsére, azt erősítjük, hogy egy olyan iskolában kellene igazából segíteni, gondolkodni mindenki mást, amelyik meg tud ezeknek a kihívásoknak felelni, amelyik tulajdonképpen eszközöket ad a gyerekeknek a felnőtté válása. Ez nekem pont ez a gondom, hogy más az iskola és más az élet, de erről kérem szépen az élet nem tehet, hogy más, mint az iskola. Miért nem olyan az iskola, mint az élet, fogalmaznám másféleképpen? Miért nem abban segít, hogy az életben jobban tudjuk használni? Mi jobban tudjuk az életben, jobban tudunk érvényesülni? Mik azok a készségek, amik a mai életben szükséges? Tehát az oktatás szerepe ebben az értelemben, ebben a pillanatban nincs meg a helyén. Nekem az a gondom.
Abszolút, és a poroszos iskola rendszert azt szerintem azt egyszerűen csak kegyelettel engedjük el. Hát annyira régóta teljesen nyilvánvaló, hogy egyre inkább arra tartunk, hogy igenis a személyre szabottság az az irány, amit ehhez az iskolának fel kell zárkóznia. Nagyon-nagyon sok felől lehetne ezt megtámogatni, de tulajdonképpen az, amit még anélkül, hogy a jelenleg pillanatnyilag 10 éve uralkodó politikai döntések irányvonalától el is tekintünk, tehát épp elég küzdelem lenne, és küzdelem volt az, hogy a pedagógus fejekben elinduljon valami olyasmi, hogy nem az iskola felállított a követelményrendszer, amit a gyereknek a fejébe bele kell verni, ezt így néha kedvesen tudásátadásnak hívták, amiről most megbeszéltük, hogy nincs, hanem egész egyszerűen tudomásul kellene azt venni, hogy milyen a világ, hogy nincsenek statikus olyan információbázisok, amit be kell valahogy építeni a gyerek fejébe, a gyereket elképesztő gyorsan változó világhoz, világban való éléshez kell felkészíteni, ami elsősorban az alkalmazkodó képességet jelenti. Minden mindig bármihez legyen képes alkalmazkodni, ez nyilván a tanulási képességekre, a legalapvetőbb szövegértés, számolás, az idegen nyelvek, a helyzettől teljesen független készségek, amik mindig az együttműködés, az interkulturális viszonyoknak a kezelése. Tehát számos olyan dolog van, amiről nagyon-nagyon sokat beszélünk, csak még senki nem evett belőle, senki nem érti, aki az oktatással van kapcsolatban, azok igen, akik ott vannak a munkaerőpiacon, és megpróbálják ezt kommunikálni.
Igen, értem a dolgot, csak azt mondom, mivel nagyon hiányhelyzet, ugye, mert az oktatási rendszer tök messze színvon alatt van feltételeit illetően, meg mindenféle körülményt illetően, az, hogy a felső az oktatásban megjelenő, hogy tetszik, tanárképzés, ebben az értelemben milyen iskolára készít, az is egy ilyen szempontból meglehetősen meghatározó. Egyike sem értelmezi azt a helyzetet, ami van, hogy milyen iskolára kéne igazából törekednünk. Az a bajom, hogy amiről beszélsz, hogy el kéne engedni gyakorlatilag a herbalti vagy porosz iskola rendszert, az a gyakorlatban nincs így. Ha érzékelem, még a NAT új változataiban is ott jelentkeznek azok a fajta motivumok, minták és oktatás megközelítési elemek, ami ugyanezt idézi, ezeket a jeggyel értékelhető, nagyon szóval, hagyd nem mondjam, milyen szempontból fajta dolgot. Én játszottam az elmúlt időben, néhány emberrel beszélgettem, és megmutattam nekik finn iskolának a belső képét. És aki hallgatóként látta, gondolom, láthatott, van egy nagyon izgalmas, színes osztályterem, amiben a gyerekek, mindenki valamit éppen csinál, és megkérdezem, hogy el tudják képzelni, hogy ő ott tanít, vagy ott tanul például ebben az értelemben, és az emberek jelentős számára ez egy idegen közeg. Tehát bármire furán beszélünk, az a fajta tanulás, korszerű tanulás, amit igazából finn mintának nevezünk, és nem gondolom, hogy ő az a finn minta az egyedül való és a kizárólagos, sok módszertől lehet arról hallani, hogy csoportosan is kéne sokféleképpen, az valahogy nincs jelen ebben a mai kívánságokban, vágyakban. Ez a bajom. És a másik oldalon pedig, ami van helyette, egy ilyen kopogó, rossz mintájú, elengedni való oktatási technológia, egyről hiányhelyzetben, szóval...
Hát, mert nem tudunk leakadni arról, hogy egyféle valódi tudást ismerünk el tudásnak, egy igazság van, ezt az igazságot az iskola, ezt a tudást az iskola birtokolja, a tanárok közvetítik, tehát ez már nagyon-nagyon régen nem így van. Az iskolának alkalmazkodónak kéne lennie. A gyerekek ezerféleképpen tudnak tanulni, ezerféle előzetes ismeretekre rendelkeznek, ezerféle előzetes tapasztalattal, amiből nagyon-nagyon különböző féle következtetéseket vonnak le. Nagyon sokféleképpen néz ki a fejükben a világ. És ahhoz, hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy ő is, megtanuljon, megértsen valamit, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy mik a kiinduló alapjai az egyes gyerekeknek. Tehát egyszerűen az ő előzetes tudásaikat kell felmérni, az ő fejükkel kell tudnia gondolkozni az iskolának és a pedagógusnak. Tehát ehhez mind szabadság kell, ehhez mind mozgástér kell, ehhez autonómia kell. Magyarországon ez volt az első, amit a 10 éve kiírtottak a rendszerből. Bármilyen szereplőnek, bármilyen szinten ezt a típusú szabadságát, mozgásterét, az autonómiáját vették el az intézményekét, a pedagógusokét. Az, hogy gyártja ez a rendszer a NAT-okat, egyiknek sincsen semmi értelme, tehát túl van töltve, felesleges, statikus adatokkal, ugyan már elavult, tehát 3 perc alatt beüt valamit az ember a keresőbe, a számítógépen, a telefonján. Tehát nem ez a lényeg, nem az adatok a lényegek, hanem a módszer, a kezelés, az összefüggések felismerése. Minden normatív, tehát valahogyan elmondani valamit jó, de hogyha másik úton érkezünk ugyanahhoz a megállapításhoz, az nem jó. Ha másképp értelmezünk valamit, és az nem tetszik a pedagógusnak, nem tetszik az irányvonalnak, vagy a NAT-nak, akkor az nem jó. Tehát ilyen nincsen, az iszonyatosan erős kontroll ami ezt az egészet áthatja, ez a kényszer, hogy minden felett kontroll gyakoroljunk.
Értem a kontrollt, és értem, amit mondasz, de a kényszer és a kontroll mellett ugye van egy csomó kényszerhelyzet, mondjuk egy konkrét kényszerhelyzetet, ugye optimális rendszerek, ugye arról szól, hogy úgy kéne működni, hogy mi szeretnénk, ez a kontroll. Ha nem úgy működik, akkor leállítjuk, ugye így is lehetne mondani. De mi van, amikor nincsenek meg a tanárok? Most a legjobb példa a mai a Zsófi példa, úgy érkezett, hogy a 8 órából 7 órát ugye helyettesítettek. Hogyha azt a tanmenetet, azt a követelményt képzeljük el az ő óráiban, hogy azokat kéne bepótolni, vagy azokat kéne átvenni egy másik pedagógusnak, amit valakinek kell, akkor ez egy nagyon lehetetlen feladat a maga módján, mert olyan fajta kockákat kéne tovább tanítani, ez nem működik. Ha viszont azt a helyzetet, hogy mikor belép egy ilyen térben egy olyan másik tanár, amelyik éppen helyettesít, és mondjuk a Zsófiban meglévő ötleteket és elképzeléseket próbálja feldolgozni, és próbálunk valami másról beszélgetni, amiről te beszélsz, akkor a helyzet megoldásáról beszélünk. Tehát nekem az a bajom, hogy az a szemlélet sincs jelen, hogy a hiányzó helyzetben a gyerekek felől, vagy a tanulás felől, vagy a tudás megragadása felől közelítenénk, helyette helyettesítünk, és helyette lehet könyve, újságot olvas a tanár, és a gyerekek írnak házi feladatot, el tudom képzelni, tudok olyan órától alszanak, van, ahol valami más csinálnak, de tulajdonképpen megússzák az időt, ahelyett, hogy feltalálnák a kanálban a mélyedést, az iskola egy ajándék abban az értelemben, hogy a tudásról, a tanulással el lehessen játszadozni, a képzeletet fel lehessen szabadítani, gondolkodom én így.
Hát ez abszolút így van, és egyébként érdekelne is Zsófi véleménye arról, hogy ezeket a helyzeteket tulajdonképpen, hogyha ez így valami olyan típusú élet folyna az iskolában, uh-huh. aminek ideje és helye lenne, vagyis az együtt tanulás, a közösségi tanulás, hogy az a közösség az egymásnak a tudásépítését támogatja. Tehát olyan helyzetben, amikor adott esetben ilyen sok tanár mondjuk beteg, akkor az nem jelentene semmilyen gondot, hiszen tudnak menedzselni ezt az egészet, hogy az érdekelne igazából, de nem ez történik, tehát a gyerekek nem erre vannak felkészülve. Az érdekelne, hogy Zsófi mit gondol arról, hogy viszont ha most egyszer csak egy olyan helyettesítő tanár lépne be, aki azt mondaná, hogy hát akkor nem tudom, nem vagyok szaktanár, de hozzuk össze, menjünk tovább, ti mit gondoltok? Tehát, hogy akkor nem tudom, ilyen projekt vagy csoportban hogyan dolgozunk, tehát hogy képesek lennétek-e itt és most ezt akkor oké, rendben, csináljuk.
Szóval, nem lennénk rá képesek. Hozzátenném, hogy mi történelemből most kezdtük el a 11-es anyagot, mert annyira le voltunk maradva, soha nem hiányzott a tanárunk, szóval hogy ez tényleg az van, hogy haladtunk normálisan. Nincs időnk arra, hogy mondjuk átbeszéljünk valamit, nincs idő arra, hogy, és hát van idő arra, hogy kérdezzünk, de hát ennyire elúszik vele az idő is.
Na de most volt időtök, mert ugye nem volt benne a tanár. És ilyenkor mi van ilyenkor, amikor nincs, nem haladtok, mert nem tudtok haladni?
Nem mi haladunk. Van? Ilyenkor szabad foglalkozás.
Aha, tehát van fölöslegesen egy óra, vagy 45 perc, amiben eltöltétek az időt, ahelyett, hogy haladnátok, vagy esetleg arról beszélgetnék, hogy te mit olvastál múltkor, vagy mi volt, ami egyébként téged annyira zavarta az elmúlt időben, mivel kellene beszélni. Ilyen nincs?
Nincs. Hát, a tanárnak nincsen ideje ránk, mert dolgozatot javít.
Ott a...
Igen.
Aha, értem.
Ott a többiek előtt mi pedig ülünk és tanulunk valamelyik olyan óránkra, amin valószínűleg felelés lesz.
Tehát nagy dolgokról beszélünk, és ilyen apró dolgokon elcsúszunk. Tehát azt mondom, hogy ebben az értelme, hogyha jó szemléletű az oktatás most, vagy az oktatásban szereplők, akkor azt mondom, hogy ezek olyan zicserek, amit nem szabad elvesztegetni. És az a vélelme, hogy most nem azért, mert nem akarom bántani, ebben az értelme a pedagógusok sok esetben, bár megérdemelnék egyszer-kétszer, aki beül ilyen helyzetben, szerintem de jó lenne, hogyha szeretné is a gyerekeket, és kihasználna a dolgot. Fel tudom menteni, hogy sok a dolga, mert mindenfajta dolgot tudok, de nincs izgalmasabb, amikor a Zsófival össze lehet vitatkozni például. Sokkal alkalmasabb és izgalmasabb. Annál nagyobb ajándékot egy tanár nem lehet kapni. Én szeretem azokat a tanárokat, akik büszkén mesélik, hogy ők voltak valamelyik osztálynál a kiemelt tanárok. Nem tudom, te emlékszel, van neked olyan tanár, akire emlékszel?
Abszolút.
És az a tanár szeretnék lenni, akire emlékeznek. És az csak akkor lehet, hogyha befektetek ebben az értelemben. Tehát elkezdek a Zsófival vitatkozni például arról, mit gondol ő a dél-amerikai drogbárókról például, csak hogy hirtelen.
De ehhez még hozzátenném azt, hogy 35 gyerekkel, 35-17-18 évessel 45 perc alatt nem lehet vitázni. Nem lehet mindenkinek teret adni ennyi idő alatt, és szerintem nem, ennyi gyerekre nem is lehet figyelni.
Én figyelj, nem a rendszert akarom megmenteni,